termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Minden versenyző nevében ígérem. Hogy az Európa bajnokságon a sportág dicsőségére és a csapatom becsületére fogok részt venni.
Okay, so on the first stage, please, Lilian Karpus, come to the stage.
A Sporthely mai házigazdája nem is elsősorban Budaörs, bár a helyszín ennek a városnak a sportcsarnoka, sokkal inkább a légtorna Európa-bajnokság. De mi is az a légtorna? Annyit tudnunk kell, hogy ebben a sportágban mi magyarok sportnagyhatalomnak számítunk, de talán az is igaz, hogy erről a sportágról egy átlagos sportszurkoló aránylag keveset tud. Célunk, hogy legalább egy picit ez megváltozzon. Bemutatjuk a légtornát, bemutatjuk a főszereplőket, belesünk a kulisszák mögé az Európa-bajnokságon. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.
You'll be so lonely, you could die.
Simkó Georgina, elnök helyettes, Magyar Levegősportok Szövetsége.
Ugye nem ez az első világverseny Magyarországon, tehát van már tapasztalat, ez könnyebbé tette ennek az Európa-bajnokságnak a megszervezését?
Tavaly szerveztünk először egy világbajnokságot, ráadásul az dupla volt, mert volt egy rúcsport és egy légtorna része. Ez pedig most egy Európa-bajnokság, és csak légtorna, tehát egyértelműen kicsit könnyebbé tette. Ha most ez lenne az első nemzetközi versenyünk, akkor azt mondanám, hogy úristen, most annyi nehézséggel találkoztunk, de egy ilyen tavalyi VB után igazából most ez így flottul megy, azt kell mondjam.
Belemehetünk a részletekbe, akár az EB szervezéssel, a lebonyolítással kapcsolatban, de szerintem először a légtorna részleteibe menjünk bele, mert nagyon sokan szerintem nincsenek tisztában, hogyha először kezdésként pár mondatban össze kellene foglalni, hogy mi az a légtorna a rádióban. Nyilván nagyon nehéz, mert ez egy látványos sportág, de azért próbáljuk meg, hogy amikor légtornáról beszélünk, akkor miről beszélünk.
A légtornának van egy múltja, ami egyértelműen, hogyha bárki a légtornára gondol, akkor a cirkusz művészethez kötődik. Tehát a cirkuszban láthattuk ezeket a légtornász számokat, amikor a levegőben valamilyen eszközön hosszabb időn keresztül gyakorlatokat mutatnak be, hajlékonysági elemeket, erőelemeket, egyensúlyelemeket. Ilyenkor ugye sokáig nem éri a talajt annak a művésznek vagy sportolónak a teste semmilyen ponton, és a főbb gyakorlatok azok ugye a levegőben zajlanak, ezért hívjuk ezt légtornának.
A gyakorlatokról beszéljünk egy picit. Most, amin túl vagyunk, az két selyemkötél, én így fogalmaznék, mert hogy nagyon laikus vagyok ebben a sportágban, de két különböző. Az egyik egy, inkább huroknak nevezném, tehát egy olyan selyemkötél, ami nem ér le a földig, viszont nem két különálló részből áll. Ezen nagyon szép gyakorlatokat mutatnak be a pici lánykák, meg a nagyobb lánykák, sőt a fiúk is, majd erre is kitérhetünk. Mi a különbség? Mert hogy a másik, az pedig két különálló, vastagabb szalag, ha lehet szalagnak nevezni, majd kijavítasz, hogy mi ennek a megfelelő szakkifejezése. Mi a különbség a kettő között elsősorban, és mi az, amilyen mutatvány, nem is mutatványokat, mert ez talán a cirkuszból jön, milyen gyakorlatokat mutatnak be rajta a versenyzők?
A légtorna az nálunk egy szakág, tehát mi levegősportok néven foglaljuk össze a rúcsportot és a légtornát. Tehát van a levegősportoknak a rúcsport szakága és a légtorna szakága. Ugye azért alakult így ez a levegősport, pont annál fogva, amit az előbb mondtam, hogy a gyakorlatot a levegőben hajtja végre a sportoló vagy a versenyző, akár a rúdon, akár a légtorna eszközön, ez gyakorlatilag eszközfüggő, és így vettük ketté a rúcsport szakágat, meg a légtorna szakágat. Most ugye csak a légtornáról van szó, és több eszközt láttok. A légtornának különfajta mozgásformái vannak, ez eszközönként különbözik. Egyik mozgásforma az a szilk, ez talán a legismertebb a cirkuszművészetből is. Ez amikor kettő különálló anyag, egy jó hosszú anyag, ilyen 5, 6, 7 vagy akár 8 méter hosszú is lehet ez az anyag. Két különálló ága van, és ezen hajtják végre a gyakorlatokat. A másik anyag pedig egy anyag, ami önmagába visszafordul, egy hurkot képez, ezt hívjuk hamoknak. És a harmadik mozgásformája a légtornaszakágunknak az a karika, ami ugye nem egy puha eszköz, hanem egy vas karika. Ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valaki nem látott még sport jellegű légtornát, viszont a cirkuszból már ismeri ezeket a dolgokat, így vizuálisan visszajönnek neki, akkor ugyanezeket az eszközöket kell elképzelni, csak a sportszövetségen belül egy más nézőpont, más metodika a megközelítése ennek az egésznek, és a sportággá válásnak egy útja volt az, hogy mi ezen elindultunk, ezen az eszközhasználaton, szakák felosztáson, stb.
Az elindultunk, az mit jelent, hogy még gyermekcipőben jár Magyarországon a légtorna, vagy azért már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk azt, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot szerveztünk, úgyhogy ha nem is nagyhatalomnak, vagy lehet akár nagyhatalomnak nevezni Magyarországot?
Hát ez két külön nézőpont. Hát mi nézőpontunkban Magyarország egy nagy hatalom, illetve hát, hogyha a légtorna és légtorna szinten nézzük a világban, akkor valójában tényleg az vagyunk, de gyerekcipőben is jár ez az egész a többi nagy sportákhoz képest. 2024-ben lett a rúcsport és a légtorna külön sportág. Ez rengeteg előnyt jelent a sportolóknak, mind versenysportolóknak, mind szabadidősportolóknak, és azért azóta még csak két év telt el. A szövetség nagyon igyekszik, hogy ez Magyarországon megkapja azt a megfelelő rangot, presztízst, és talán hírnevet, hangot, amit megérdemel, azok alapján, az erőfeszítések és teljesítmények alapján, amit a sportolói közösségünk beletesz, de azért még ez tényleg egy 2015 óta szerveződő sportág, hivatalos keretek között 2015 óta szerveződő sportág, tehát azt mondhatom, hogy azért ez a nagy sportágakhoz képest még gyerekcipőben jár.
Itt is úgy van, mint a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak szerspecialisták akár, tehát hogy épül fel egy ilyen Európa-bajnokság, vagy egy verseny?
Itt átadnám a terepet a Halengár Tímeának. A Halengár Tíme a versenyszervezési koordinátorunk. Jelen pillanatban az Európa-bajnokságon főszervezőként vesz részt, és szerintem ezeket a részeket, most technikai, operatív részeket a Tími megválaszolja.
Akkor Timihez fordulok, és akkor a kérdést nem tudom, hallottad-e, hogy ugyanúgy van-e itt, mint mondjuk a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak akár szerspecialisták előírása, hogy kell külön mindenkinek, mert hogy létezik akár egy összetett pontszám, vagy pontszám számítás, tehát az ilyen részleteket hogy kell elképzelni?
Üdvözlök mindenkit, Kardos Halengár Tíme vagyok, ahogy Csinyira is említette, a Magyar Levegősportoktól versenykoordinátorként. illetve jelenleg főszervezőként. Maga a légtornának, ugye, hogy említetted, is több szakága van. Ez nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a tornasportban, hogy akkor gerenda, talaj, illetve ugrások. Itt választhat a versenyző akár csak egy szakágat, de hála jó égnek nagyon sok versenyző van, aki több szakágban próbálja ki magát, hiszen egy-egy szakágnak az elemei könnyebben átültethetőek, ha már rutinos a versenyző, a másik szakágba. Úgyhogy nagyon sokszor előfordul, hogy ha valaki szilken versenyzik, akkor ő fog versenyezni hemokon és karikán is. Egyébként ugyanúgy, mint a ritmikus gimnasztikánál, vagy más látványsportoknál, itt is pontozási rendszer van, ami több szekcióból tevődik össze. Három fő szekciónk van. Az egyik az a difficulty, ez a nehéz elemek. Itt a versenyzőnek attól függően, hogy amatőr vagy kompetitív, illetve milyen korosztályba tartozik, megvan a code of point szerint, hogy mennyi elemet, illetve milyen pontértékűt kell választania. Itt is ugye több verzió van, tehát van hajlékonysági erőelem, balansz, forgások, és akkor ebből összeáll egy gyakorlatsor, amit a nehéz elembírók fognak pontozni. A pontozási rendszer másik fele, hiszen ugye egyrészt esztétikai sportról beszélünk, bocsánat, az a kivitel lesz. Itt a bírók azt fogják nézni, hogy megfelelő testtartás van-e, feszese a mozdulat, a spárgaszögeket és egyebeket, illetve van egy artistik pontozási rendszer, ami igazából a versenyzőknek egy szabadabb teret ad. Az artistik bírók pedig azt pontozzák, hogy maga a zenét hogy tudja értelmezni a versenyző, esetleg meg-e formál egy karakter, milyen táncmozdulatokat, milyen akrobatikus elemeket rak bele a talaj koreográfiájába, mert hogy nem csak a szeren kell nekik bemutatni a versenyszámot, hanem a talajon is van egy kötelező rész, amit be kell járni színpadbejárás, illetve tánc szempontjából.
Akkor ez a különbség, mert hogy itt néztem egy pár gyakorlatot, és van, aki sokkal többet dolgozik a földön, és aztán kevesebbet, nem mondom, hogy kevesebbet, de arányaiban kevesebbet magán a szeren, tehát ezt ő döntheti el, mert hogy tudja, hogy mi mennyit ér, és hogyha ő mondjuk földön jobb, akkor azt egy picit jobban előtérbe helyezi, mert arra mondjuk a kivitelre nagyobb pontszámot kaphat, és ezért választja azt.
A kivitelt magát egyébként akár az eszközön, akár a talajon nézik a bírók. Igen, megoszlanak egy kicsit, tehát van egy kötelező talaj mennyiség, amit ez 30 másodperc, amit kötelezően mindenkinek talajon kell tölteni. Ha ezt nem, akkor ugye büntetőpontot kap. De vannak olyan versenyzők, akik úgy teszik össze a koreográfiájukat, hogy a kötelező elemet, ami éppen az ő kategóriájában 5 vagy 10 elem, azon kívül minden időt a talajon töltenek. Hiszen ugye nincs meghatározva, hogy a kötelező elemeken kívül rakhat, vagy rak-e bele plusz elemet, vagy sem. És vannak olyan versenyzők, akik meg inkább az elemeket szeretik többet belerakni, akár még, hogyha nem is kötelező elemként, és egy picit kevesebbet töltenek a talajon. És a talaj is különböző, hiszen vannak, akik egy kicsit művészi előadást mutatnak be, kicsit táncosabbat, kicsit karakteresebbet, és vannak, akik esetleg tornászósabbak, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy ebbe a sportágba mindenki megtalálja a saját útját, a saját stílusát és a saját önkifejezését.
Van, aki már eleve ezt a sportágat kezdi, vagy mondjuk lehet, hogy tornászként kezd, de aztán jobban megtetszik neki a légtorna, tehát ez a sportág elért már egy olyan szintre, hogy valaki eleve ezzel kezd, és nem az van, hogy egy másik sportágból tér át.
Mind a kettő jellemző egyébként. Nagyon sok olyan versenyző van, aki ezzel kezd. És nagyon fontos elmondani, hogy teljes előképzettség nélkül is, hiszen a szintrendszer úgy épül fel, hogy egészen a kezdőktől, tehát aki még soha nem találkozott ilyen eszközzel, fokozatosan vezetődik be ebbe a világba, fokozatosan fog megerősödni, fokozatosan lesz hajlékonyabb, és vannak olyan versenyzők, akik valóban más sportágból jöttek át, akár azért, mert ott nem tudtak sikeresek lenni, akár azért, mert nagyon megtetszett nekik ez a mozgásforma, tehát van átfedés. Az azért tény, hogy az, aki esetleg egy táncos múlttal rendelkezik, vagy az, aki egy más tornasport múlttal rendelkezik, azok egy kicsit könnyebben állnak át a légtornára, de aki teljesen kezdő, az is meg tudja találni benne a szépséget és a fejlődést.
Nagyon női sportág, de látunk itt fiúkat is az Európa-bajnokságon, akkor ez nem ritka?
Kevesebb a férfi valóban, de ez évről évre nő, és egyre népszerűbb, hiszen ugye a cirkuszművészetben is rengeteg férfi van, például a kínai rudasok, azok többsége férfi. Nagyon sok a szilken, nagyon sok vegyes páros van.
Mert hogy ezt lehet párban is csinálni?
Igen, van ugye az egyéni szekció, és van ugye a duó, és a duóknál vannak vegyes párosok férfinő, egyébként kifejezetten látványos véleményem szerint, amikor egy férfinő mutat be koreográfiát bármelyik eszközön, vagy akár két lány is bemutathatja, de azok is nagyon látványosak, de az egy picit különlegesebb, amikor egy férfinő mutatja be. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag bárki bármit elkezdhet benne, mert meg fogja önmagát találni.
Hogyha elkezdésről beszélünk így csúnya szóval, akkor van ennek valami életkori minimuma, hogy egy bizonyos kor fölött már azért nem érdemes elkezdeni, mert egyrészt az ember fél, vagy nem olyan az izomzata, vagy nem rendelkezik olyan képességekkel, hogy belőle aztán jó légtornász legyen.
Nem, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy kortárs sport. Tehát, hogy egészen picik is kezdik akár a hemokkot, 5 éves kortól, 6 éves kortól. Vannak olyan egyesületek, ahol már 4 évesen vannak rávezető órák, és vannak 50 pluszos versenyzőink is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg kortól, nemtől független bárki megtalálja önmagát ebben a sportágban.
Kardos Lilian, ő már itt mellettem, Európa-bajnok. Ez az első aranyérmed Európa-bajnokságon?
Igen, ez az első. Hát nagyon izgultam, de ugye megnyertem, és most nagyon-nagyon örülök.
És mennyire izgultál, amikor az esküszövegét kellett mondani, mert hallottuk, hogy az is hozzád fűződik?
Hát nagyon izgultam, de amikor elkezdtem mondani, éreztem azt, hogy ez menni fog.
Hány éves vagy egyébként?
8,5.
És mióta légtornászkodsz?
2,5 éve.
És hogy kerültél a sportág közelébe egyáltalán?
Egy fél évet balettoztam 4 éves koromban, de az nagyon így nem jött be, és aztán 2 év múlva rátaláltunk erre a sportra, és nagyon megtetszett.
Az érdekelne a legjobban, hogy találtatok rá erre a sportra?
Hát ott voltam a mellettünk lévő utcában, és anya így keresgélt, és egyszer csak megtaláltuk, de nagyon nem volt semmi.
És nem félsz a kötélen fönt? Mert én néztelek, ahogy csinálod, hát egyrészt lenyűgöző volt, másrészt meg azért dobogott a szívem, nehogy leessél.
Hát inkább, hát a kötélen nem félek, de inkább a karikától, mert ott nehezebbek az elemeim.
Erre az Európa-bajnokságra hogy készültél? Azt mondod, hogy most nyertél először, de úgy jöttél ide, hogy nyerni szeretnél?
Igen, úgy jöttem. Én hát otthon nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg az edzőimmel is, nagyon sok magánórám volt.
Miért szereted ezt a sportágat ennyire?
Azért, mert tudok új elmeket megtanulni, és hajlékon is leszek tőle, meg ott vannak a barátnőim, akik nagyon aranyosak, és így jó oda menni nagyon.
Amikor először felfedezted magadnak ezt a sportágat, és kipróbáltad, akkor mit csináltál? Először csak mondjuk belekapaszkodtál a kötélbe, és akkor szépen lassan jutottál el odáig, hogy már ilyen csodákat tudsz művelni?
Igen.
És akkor sem féltél a legelején?
De akkor nagyon-nagyon féltem. Csak otthon volt egy csempintám, és azon mindig így csintem. És úgy meg már így könnyebb érzés volt egy picit, de attól még nagyon izgultam, megféltem.
És minél többet gyakoroltál, annál kevésbé félsz?
Igen.
Akkor most már nem nagyon félsz?
Most már egy kicsit sem.
Uri Voda Barna vagyok.
És azt hiszem, hogy egy színes egyéniség, ha csak a frizurádból indulok ki, meg abból is, hogy azért fiúk nem nagyon vannak ebben a sportágban. Te hogy kerültél bele?
Hát igazából a nővérem elkezdett ilyet csinálni, ilyen sportot, és megtetszett nekem is.
Mi tetszik benne a legjobban?
Szép elemek.
És nem félsz? Már nem félsz? Vagy féltél valamikor egyáltalán?
Hát, amikor még kezdő voltam, akkor még féltem, de most már nem.
Már mennyire nem vagy kezdő, mióta csinálod?
Hát igazából ez úgy történt, hogy ugye a nővérem ugye már haladó volt, és ezért én is átkerültem haladóba, mert az anyukám nem akarta, hogy külön vigyen edzésre.
Ez akkor azt jelenti, hogy sokkal többet kell edzened, mint egyébként a tapasztalatod alapján kellene?
Igen.
És egy ilyen Európa-bajnokság, amit itt rendeznek Magyarországon, ez mit jelent neked? Mennyire izgultál, vagy mennyire szerettél volna bizonyítani? Gondolom, családod, barátok is itt vannak.
Hát azért szerettem volna bizonyítani, hogy megmutassam, hogy én milyen ügyes vagyok ebben a sportban.
És szerinted sikerült?
Igen.
Ugye a lányok azért a szép ruhával, a sminkkel tudnak valamit varázsolni. Te ezzel a frizurával, amit próbálok leírni, igazából ilyen pici szarvacskák vannak hajzselével, gondolom, kialakítva. Tehát, hogy te a frizuráddal mutatod meg az egyéniségedet, vagy úgy próbálsz egy picit kitűnni, bár azzal, hogy fiú vagy, már eleve kitűnsz.
Igen, próbálok kitűnni a sorból.
Sefjen Zsuzsa vagyok.
Aki szülőként van itt, szurkoló szülőként, mennyire izgul ilyenkor egy anyuka a lelátón?
Hát pont beszéltük, hogy nem tudjuk, hogy ezt ki lehet-e majd nőni így a egyre több és több verseny alkalmával. Nagyon rettenetesen izgulunk ilyenkor mindig.
Megjött közben a pici lányka, és te mennyire izgulsz? Lehet, hogy anya jobban izgul, mint te?
Hát lehet.
Te versenyezni fogsz, vagy már túl vagy rajta?
Már túl vagyok rajta, de még fogok.
És hogy sikerült ez, amin már túl vagy?
Hát második lettem.
Hát az gyönyörű, szép egy ezüstérem.
Igen.
Ez egy Európa-bajnokság, mennyire izgultál akkor azért egy picit mégiscsak?
Hát én nagyon picikét.
Nem vagy ez az izgulós típus?
Nem.
Nagyon jó, akkor visszafordulok anyához, aki viszont izgulós típus. Az, hogy ezt én kívülállóként mondom, hogy ez egy ilyen veszélyes sportág, mert ezért könnyen leeshetnek, az még jobban hozzáad ehhez az izgulási faktorhoz?
Hát ehhez azt hiszem hozzá lehet szokni, meg én azt gondolom, hogy bízunk az edzőkben is, a gyerek tudásában, hogy olyan elemeket végeznek, ami biztonságos, és nem gondolom, hogy bármi probléma lenne. Nagyon ügyesek mindenki, de valóban vannak olyan esések, aminél azért úgy felsóhajtunk, vagy felsikoltunk, hogy ijesztő így hirtelen első látásra.
De a kezdetén ez az izgalom még nagyobb volt, amikor ugye nem lehetett tudni, hogy mi sül ki ebből, igen. És hogy mennyire tehetséges a lányka.
Igen, igen, igen. Az elején azért sokkal. Hát ő 5 éves korában kezdte.
Most mennyi?
A tornát, most 8,5. Úgyhogy most már a profi kategóriába túl van a tavalyi Versity amatőrön, és idén most már ő profi kategóriában versenyzik mind a 3 szeren.
Hogy került ő ehhez a sportághoz?
Hát egy cirkuszi előadást néztünk meg, és az őt annyira elvarázsolta, hogy azt mondta, hogy anya, én ezt a sportot szeretném csinálni, és akkor kerestünk egy ilyen egyesületet, ahol ő ezt tudja csinálni.
Egy nagyon praktikus kérdés az, hogy szemüveges vagy, az bármiben zavar? Verseny közben is rajtad van?
Nem, csak hát odaadom az edzőmnek, mielőtt megyek fel a színpadra.
És az nem zavar akkor, hogy nincs rajtad?
Nem zavar.
Sándor vagyok.
Itt a mellényből azt látom, hogy a biztonságra ügyel, de ahogy itt nézegettük a kiírásokat, nekem úgy tűnt, hogy azért ért ehhez a sportághoz, ez így van?
Én csak azért értek, mert tavaly volt egy világbajnokság ugyanebből a sportágból, és ott több napot voltam itt, és azért így rám ragadt egy kicsit.
Most itt beszélgetünk kint a terem mellett, és lehet, hogy önnek itt is kell állnia, akkor magából a versenyből nem is sokat lát.
Hát most annyit látok itt a hemoknak a részére rálátok, a szilkre, ugye ahhoz be kell menni a küzdőtérre, de ugye tavaly olyan helyen voltam, ahol láttam a rúdat is, a kört, tehát a gyűrűt, én mindent láttam tavaly, úgyhogy már nincs új, ami látni. Meg ugye ez a sporthoz azt nézem, hogy ez a ritmikus sportgimnasztika az alap, tehát amelyik ország ebben jeleskedik, mint ukránok, oroszok, magyarok, ugye azoknak ez a többi koreográfia, ez csak tanulni kell, ugye, hogy hol fogja meg a szallagnak a részét, hogy mikor pörög le, hogy hol állítsa meg, hova akassza a lábát. Hát ez mind csak gyakorlás. Hát ugye van a másik, a többi nemzet, amelyikben nincs így benne a vénájukban ez a sport, akkor nem is lesznek eredményesek.
Sántor Renáta és nevelőedző.
Mit jelent az, hogy nevelőedző?
A szövetségben van 3 nevelőedző, akik nem csak a saját egyesület versenyzővel foglalkoznak, hanem amint megvan a válogatott keret, utána úgy az egész országban segítjük és figyeljük a versenyzők felkészülését.
Feltételezem, hogyha edző vagy, akkor te is ezt a sportágot űzöd, vagy űzted?
Amikor még én versenyeztem, akkor még ez nem nagyon volt úgy a láthatáron, tehát én akrobatikus táncoltam és tornáztam, és abból lettem légtornaedző.
Nagyon sok a közös pont a két sportágban?
Igen, elég sok, mert eleve sok a talajrész, egy fél percet legalább a talajon kell tölteni, amiben akrobatikus elemet is bele kell tenni, szóval az alap az eleve nagyon közös, és utána igazából a felkészülés is nagyon hasonló, mert nálunk nem csak a légtornával készülnek, hanem ugyanúgy akrobatikával és tánccal is a versenyekre.
Tehát az lesz jó légtornász, akinek az akrobatikához megvan az izomzata, a felépítése, a ritmus érzéke, minden ilyesmi, az kell ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
Nem feltétele, és nem kifejezetten kell, de szerintem nagy előny. Nálunk is a saját versenyzőinken látom, hogy nálunk ugye nem csak a légtornára készülnek, nem csak légtornázés van, hanem mellette talaj, akrobatika és tánc is, és sokkal könnyebben tanulnak meg így az eszközökön is bármilyen elemet, és nagyon sokat jelent a talaj résznél, ahol az artistik pontokat kapják.
Azt mondod, hogy nem alapfeltétel, van bármilyen alapfeltétel ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
Szerintem igazából semmi, tehát hogy a nulláról is el lehet kezdeni, és el lehet jutni egy versenyzői szintre, ha valaki tényleg kitartóan csinálja és felkészül.
A gyakorlás a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb, a sok gyakorlás?
Igen, a sok gyakorlás, meg tényleg az, hogy kitartóan csinálják, mert hogyha tényleg kimarad egy kisebb idő, akkor mindig kicsit nehezebb visszaszokni, és ezáltal mi azért szoktuk, hogy nem is hagyják abba az edzéseket, mert nyáron is valamilyen szinten táborozunk, mert mindig szerintem benne kell lenni, hogy fizikailag végig tudják csinálni azt a 3-4 percet, amit az eszközön kell tölteni.
Neked ebben mi a legszebb?
Nekem talán az artistik része, hogy nem csak maga az elemek, itt a sporton azért a sportversenyeken nagyon sokat számítanak a nehéz elemek, amiket ki kell tartani, nem szabad belemozdulni, és minden, ami nem ez, hanem maga a tánc része, meg az összekötések, én azokat a részeket szeretem legjobban.
Milyen az a folyamat, ahonnan eljuttok mondjuk, nem tudom, hogy nevelőedzőként ezzel foglalkozol-e az első lépéssel, amikor mondjuk jön egy versenyző, hogy neki ez a zene nagyon tetszik, és már eszébe jutott pár mozdulat, amit erre lehetne csinálni, és innen felépül egy gyakorlat. Tehát ezt a folyamatot hogy kell elképzelni?
Versenyző függő szerintem, meg edző függő is. Nálunk közösen találjuk a gyerekekkel a témát általában. Mi is mondunk nekik, ők is, ha vannak, tehát sokszor amúgy a gyereknek tök jó ötlete van, és akkor azon a vonalon indulunk el. Van, amikor inkább tőlünk kérnek segítséget, és akkor szülőkkel, gyerekekkel megbeszéljük, de mindenképp kell az a közös pont, ahol hogy az edzőnek is tetszen az ötlet szerintem, meg a versenyzőnek is, mert úgy tudnak közösen összehozni szerintem egy jó gyakorlatot.
Melyik az általánosabb, hogy előbb van meg valakinek a fejében a zene, és akkor ahhoz próbáltok összeállítani egy gyakorlatsort, vagy megvannak azok az elemek, amit tudod, hogy hozzáillik, ő jól meg tudja csinálni, és aztán kerestek hozzá egy zenét?
Sportversenyen szerintem nálunk legalábbis van, hogy hamarabb megvannak az elemek, amiket már gyakorolnak, mert minden korosztálynak megvan, milyen szintig mehetnek. Tehát azért általában az elemek már nagyjából adottak, és azt próbáljuk meg inkább zenére tenni. De van, hogy a zenét vágjuk az elemekhez, vagy teljesen fordítva, attól függ, mikor, hogy jön ki a lépés.
És akkor ezek után jön mondjuk az előadó ruha?
Igen, igen, amint megvannak a kötelező elemek, igazából akköré tudjuk építeni a többit, meg akár a smink, haj, ruha, minden, ami a témához megfelelő, mert erre is pontot kapnak.
És ez is egy külön művészet?
Igen, szerintem ez is.
Ezt mennyire élvezik ezt a részét a lányok egyébként? A sminket, a hajat, a szép ruhákat?
Nagyon szerintem azt nagyon szeretik, szeretnek együtt felkészülni, egymás sminkelik, egymásnak a haját szokták csinálni, nagyobbak már a kicsiknek, szülők is segítenek, a szülők is szeretik amúgy csinálni a sminket, hajakat, szóval szerintem szeretik ezt az alkotási részét is.
mennyire nehéz mostanában bevonzani a sportágba a gyerekeket, és mennyire nehéz aztán ott is tartani őket?
Szerintem már sokkal nehezebb, egyre nehezebb szerintem ezeket így mindenféle sportágba bevonni a gyerekeket, mert már nehezebb őket lekötni. Tehát egyre jobban már az okostelefon, meg a tévé, meg mit tudom én, és szerintem sokkal nehezebb. Timiket is nehezebb már ott tartani, azért nálunk van versenyző 4-5 éves kortól 20 éves korig, és meg lehet őket tartani, de minél idősebbek, szerintem minél nehezebb azért most már, meg minél egyre másabb a korosztály, meg a gyerekek is másabbak, nehezebb. Szerintem bevonzani amúgy nem nehéz annyira, mert látványos, tehát meglátják, kipróbálják, eljönnek edzésre, de azért amikor már egy versenyző szinten kell edzeni, az már azért teljesen más kategória.
Mert nagyon sok edzést, nagyon sok gyakorlást igényel, mondjuk, hogyha heti vagy napi szintre lebontjuk, akkor ez hogy néz ki?
Hát nálunk nagyon sok, nem biztos, hogy mindenkinél így van, de nálunk heti, van, aki 7, van, aki 9-et edz, tehát, hogy van, amikor ugye talajedzés van, akrobatika, és utána még van mondjuk 2 óra talaj, aztán van egy 2 óra légtorna, van, hogy vasárnap még 3 órát légtornáznak, nálunk van, aki már rudazik is, és akkor rudazik 2 órát, majd megy akrobatikára 2 órát, tehát nálunk azért ez már elég magas szinten van, de szerintem azért egy heti 4 edzés már mindenképp kellene egy versenyzői szinthez.
Az nagyon soknak tűnik. Az, hogy most itt hazai pályán Budaörsön van egy Európa-bajnokság, ez mekkora motivációt ad ebben a nagyon sok edzésben, ami várt rájuk, és majd vár a jövőben is a versenyzőkre?
Szerintem azért szeretik, amikor itt van, meg motiváltabbak, mert többen el tudnak jönni megnézni őket, itt családtagok, barátok, mert itthon vagyunk. Nincs az utazási költség azért, tehát, hogy nem kell sok előtte kiutaznunk, vagy közel van mindenkinek, nálunk vannak pestiek is, meg vannak Szolnokról, és akik például a pestiek, azok tök könnyen hazajárnak, tehát hogy azért így kicsit könnyebb, de a motiváció szerintem teljesen ugyanolyan, amikor külföldre megyünk meg itthon, mert Európa-bajnokság, tehát hogy az a része szerintem változatlan.
Hogyha Európa-bajnokság, akkor a nagyhatalom, vagy az igazán jó versenyző nemzetek Európában vannak, vagy ez egy világszintű és világszinten népszerű sportág?
Hát most már világszintű, tavaly világbajnokság volt itthon, de szerintem a legjobbak azok az Európa szintű versenyzők, európai versenyzők, az ukránok és a magyarok szerintem jelenleg ez a két legerősebb ország a légtornában.
A Sporthely mai házigazdája a Légtorna Európa bajnokság volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, magyarok!
Ha van igazán sláger, akkor ez az!
Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.